Keressétek az Urat, amíg megtalálható, hívjátok segítségül, amíg közel van. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljanak helyet a kedves testvérek, és így énekeljük ma este a 757. számú éneket. A 757. dicséret így kezdődik, aki értem megnyíltál, rejts el, ó örökkőszál. Hálás szívvel köszönjük, édesatyánk, hogy új alkalmat készítettél a találkozásra, nem csak veled, hanem egymással is. Magasztalunk téged, hogy ma estére is elkészítetted a te igédet, és bárcsak úgy, ahogy az énekíró, mi is bizonyosak lennénk benne, hogyha bevégezzük életünket, és lezárul a szemünk, akkor hozzád, lelkem, mennybe jut. Köszönjük neked, Urunk, hogy ezt a bizonyosságot te tudod megadni nekünk. De ha te megadod, akkor egészen bizonyosak lehetünk benne, és semmit sem kell kételkednünk felőle. Kérünk, hogy növeld a mi hitünket ezen az estén is, erősítsd bennünk hitünket, üdvösségünk eszközét kérjük mi is, ma este is. Vagy ha valaki még nem lépte át az üdvösség ajtaját, kérünk téged, hogy te vedd karjaidba, és te vidd át ezen az ajtón, Urunk. Mert ahogy énekeltük, a mi erőnk az kevésehez, a törvénynek megtartása is kevés ehhez, de ha te könyörülsz, irgalmazol, akkor az elég nekünk. Kérünk téged, hogy ma este is szólj hozzánk örök életnek beszédével. Amen. Testvéreim, ma este is hallgassuk meg Isten beszédét a Máté írása szerinti evangélium 19. fejezetének 18. versétől kezdődően, azért ma este is hadd olvassam el a teljes szakaszt. És íme hozzá jövén egy ember, mondta néki: jó mester, mit cselekedjem, hogy örök életet nyerjek? Ő pedig mondta neki: miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak egy, az Isten. Ha pedig be akarsz menni az életre, tartsd meg a parancsolatokat. Mondta néki: melyeket? Jézus pedig mondta: ezeket. Ne ölj, ne paráználkodjál, ne lopj, hamis tanú bizonyságot ne tégy. Tiszteld atyádat és anyádat, és szerest fele barátodat, mint magadat. Mondané ki az ifjú: mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva. Mi fogyatkozás van még bennem? Mondané ki Jézus: ha tökéletes akarsz lenni, eredj, add el vagyonodat, oszd szét a szegényeknek, és kincsed lesz mennyben, és jár és kövess engem. Az ifjú pedig e beszédet halván elment megszomorodva, mert sok jószága volt. Kedves testvérek, úgy látom, legtöbben itt voltatok tegnap és tegnap előtt is, és az itt elhangzottakból már tudjátok, hogy minden este innen a gazdag ifjú történetén keresztül szól hozzánk az evangélium üzenete. Úgy kezdődik a történet, hogy egy ifjú jön vagy fut Jézushoz ezzel a kérdéssel, hogy jó mester, mit cselekedjem, hogy örök életet nyerjek, hogy örök életem legyen. És már két este is megkérdeztem, hogy téged érdekel-e az örök élet? Téged érdekel-e az örök élet? Mert ha valakit érdekel, annak ahhoz kell jönni, aki ezt elkészítette, aki ezt adhatja, sőt, aki magáról mondja, hogy én vagyok az örök élet. Hiszen ezt így is lehet mondani, én vagyok az örök élet. Ez pedig Jézus Krisztus. Mert Isten, mennyei atyánk az örök életet vele együtt, mint ahogy minden ajándékot Jézussal együtt készített el, és ad a hívőnek, az örök élet is csak nála kapható, ha lehet így mondani, csak nála igényelhető, és az az ifjú ezt sejti, vagy kapizsgálja már, hogy akkor ezt Jézus nála. Ez, mint amikor az autót vezeti valaki, itt biztos sokaknak van, vagy volt jogosítványuk, és tudják, hogy ha kanyarodni akarnak, akkor abba a sávba kell besorolni, amelyik oda kanyarodik. Ha valaki jobbra akar kanyarodni, akkor a jobb sávba, ha valaki balra akar, akkor a bal sávba kell kanyarodni, és eljön az idő, már ezen nem lehet változtatni, mert egy záróvonal van, és azt már nem lehet átlépni. A földi életünket, testvérek, azért kaptuk Istentől, hogy valahova soroljunk be. Ahova szeretnénk kanyarodni, ahova szeretnénk menni földi létünk után. Ha lezárul szemem, ahogy énekeltük az énekben, Top Lady szép énekében, ismeretlen bár az út, bár a Biblia szerint azért nem is annyira ismeretlen, hiszen a János 14-ben azt mondja Jézus, hogy az utat tudjátok. Az utat tudjátok, egy biztos, hogy én vagyok az út. Az utat tudjátok. Szóval nem olyan ismeretlen az út, de azért, testvéreim, hitáltal ismertük eddig. Nem valóságosan, hanem hitben ismerjük azt az utat, amely a hívőre vár. De a földi életben, testvérek, az emberek kezdenek besorolni. Az a nagy kérdés, hogy te melyik sávba sorolsz. Amelyik az örök életre visz, vagy amelyik a kárhozatba vezet. A Máté 25-ben én erről fogok vasárnap prédikálni, ha élek, és Isten éltet, hogy elmennek az igazak az örök életre. Ezek elmennek az örök életre. De miért oda? Mert oda soroltak be. Mert földi életük során abba a sávba tette őket a Jóisten kegyelme, amelyik arra visz. Az életre visz. És van olyan út, mondja a Biblia, amely ugyan helyesnek látszik az ember előtt, de a vége az a halálnak útja, mert az a lényeg, hogy mi a vége. Ugye? Hova visz az az út? Hova visz a te utad? Hát, kedves testvérek, azért kaptuk ezeket az estéket, hogy Isten kegyelme által, az evangélium üzenete által segítsen nekünk ebben a besorolásban. Mert még lehet indexelni, még lehet átmenni a másik sávba, amelyik majd abba kanyarodik. Emlékeztek, valaki az utolsó pillanatban ment át, az a kereszten levő gonosztevő ott Jézus mellett, az utolsó, élete utolsó pillanatában ment át a másik sávba. Bár egy lelki pásztor azt mondta egyszer egy ige hirdetésben, hogy nem. Nem az élete utolsó pillanatában ment át, mert nehogy valaki erre hivatkozzon, hogy ja, még ráérek. Hát majd a halál előtt majd indexelek, és majd átmegyek a másik sávba. Azt mondta egy lelkipásztor, emlékszem, hogy ő az élete első alkalmával ment át, amikor Jézussal találkozott. Ő az első alkalmat megragadta, amikor Jézussal találkozott. És azt mondta, hogy Uram, emlékezzél meg rólam, a te országodban. Hát mi ez, testvérek, hanem az örök életben való élő hit. És Jézus azt mondja neki, még ma velem leszel. Látszólag ott van a kereszten, a nyomorúságban, a szenvedésben, a halálban. És azt mondja Jézus, hogy nem, velem leszel. És hát higgyük el, akkor bizonyára így lett. Még ma velem leszel. Csak ő neki az élete utolsó pillanata egybeesett az első alkalommal, amikor Jézustól hallotta ezeket a szavakat. Mi már hányszor hallottuk, testvérek? Hányszor hallottad vajon? Eljött az idő, amikor át kell állnod a másik sávba. Kedves testvérek, folytassuk ma, mert ma kérdése az lesz, ugye, hogy érted-e az üdvösség útját? Mert Jézus erről beszél ezzel az ifjúval, aki azt kérdi, hogy mit cselekedjek. Mert valahogy, testvérek, ez egy emberi gondolkozás, hogy semmi nincs ingyen. Hogy mi nem kapunk semmit csak úgy. Mindenért meg kell dolgozni, mindenért meg kell fizetni, úgy semmi nincs ingyen, amiért ne kellene pénzt adni. Bár az én unokám mondta, hogy az apjával bementek vásárolni, és milyen jó papa, mert nem kellett pénzt adni. Hát hogy? Hát apa csak elővette a bankkártyáját, oda tette, hát tudod, nem kellett pénzt adni. Hanem kisfiam az ugyanolyan, csak nem pénzt adott, hanem a bankkártyá, a bankszámláról vonták le. Gondolkozik a kisfiú, hát azért csak más, csak nem olyan. Csak nem kellett, nem lehetett kizökkenteni belőle, hogy csak nem kellett pénzt adni érte, amit vásároltak a Spárban. Hát kedves testvérek, így van az ember, hogy hát az nem létezik, hogy valamit ne kelljen cselekedni. Hogy valahogy részesen ne legyek ennek. Hogy az Isten ezt ingyen kegyelemből adja. Jézusért elkészítette. Hitáltal megragadható. Csak ez nekünk olyan furcsa, hogy ja, hát nem kerülne semmibe. Hát ami nem kerül semmibe, az biztos nem is olyan jó. Egyszer egy bácsival beszélgettem a régi gyülekezetünkben, és mondja nekem, hogy felírt neki az orvos egy gyógyszert. Ó, tiszteletes úr, hát 200 forint volt, hát milyen gyógyszer lehet, azt ki se váltottuk. Mert hát 200 forintért már milyen gyógyszert adnak, ugye, ki se váltottuk. Hát amikor a feleségemnek 84 forintost írtak, eszembe jutott a sztori a debreceni klinikán, és majdnem azt mondtam a professzornak, hogy ja jó, hát akkor ezt ki se váltjuk, ha 84 forint, mert a Laci bácsi azt mondta nekem, hogy még a 200 forintos is semmi. És így vagyunk, testvérek. Azt hisszük, hogy nekünk az Isten valami üzleti partnerünk. Valami üzleti partner, aki ilyen adok-veszek, alkudozom, nem lehetne ennyiért, annyiért, mint a KGST piacon. Kicsit olcsóbban, kicsit drágában, mit kell érte tegyek az örök életért. És kedves testvérek, a Bibliának a legnagyobb üzenete, tudjátok mi? Én úgy örültem, mikor észrevettem, hogy a Bibliának legnagyobb üzenete nem az, hogy te mit tehetsz, hanem amikor megérted azt, hogy mit tett érte Jézus. Mit tett ő érte. Van egy ilyen ének, lelki ének, nem tudom, ismeritek, hogy elmondom én, hogy mit tett ő értem. Mélységben jártam, bűnökben éltem. Szerelme nagy volt, hű kegyelméből, dicső országot hozott az égből. Mert az örök élet ez? Nem az, hogy mit tegyek én, hanem annak a felismerése, elfogadása, hogy mit tett ő ezért. Mert testvéreim, az nagy dolog volt. Én semmi olyan nagy dolgot nem tudok érte tenni, ami Isten előtt csak a legkisebb mértékben is beszámítana. De amit Jézus Krisztus tett meg, az egy óriási dolog volt, testvérek. Az ő nagy váltság műve. Az ő nagy váltság műve. És a hívő ember, az örök életet nyert ember, az ebbe csodálkozik bele, nem? Hát legalábbis én, mikor megkaptam az örök életet, ebbe csodálkoztam bele. Hogy mit tett ő? Mit tett ő? A kollégiumi szobámban, hát nem is tudom hány évvel ezelőtt, évtizedekkel ezelőtt, volt egy árnykép. Egy evangéliumi könyvből volt kimásolva, emlékszem, egy fotós barátom másolta ki nekem a kérésemre, felnagyította. Hát ez abban az időben még nem volt olyan, mint ma. Olyan egyszerű, de felnagyította, és egy plakátként ott volt, és ez az volt, hogy egy barátom meghalt értem. És arról szólt, hogy a két katona volt a háborúban, és az egyiket elküldték egy nagyon veszélyes bevetésre. De a másik, a barátja azt mondta neki, hogy te, neked családod van, feleséged, gyerekeid, te lehet, hogy hazamégy, nekem nincs senkim, elmegyek helyetted. És meghalt ebben a bevetésben. És a kép azt ábrázolta, hogy van egy sírhant, rajta egy kereszt, és egy katona sisakkal a fején, a fegyverére támaszkodva leborul oda a sírra, és ez volt a cím, hogy egy barátom meghalt értem. És ez annyira megragadott engem fiatalként, hogy ezt rakattam oda az ágyam fölé. Emlékszem, hogy csodálkoztak sokan, hogy nem pop sztárnak a, vagy valami labdarúgó csapatnak a focistáját rakom ki, hanem hát egy ilyet kirakni az ágya fölé. Egy barátom meghalt értem. De értitek, testvérek? Mert itt arról szól, hogy mit tett ő? Mit tett ő? Megérteni, hogy mit tett Jézus. Egyébként azt szoktam mondani, hogy ha valaki azt mondja a vallás terén, hogy mit kell tenned neked, akkor azoktól már fordulj el. Azoktól már fordulj el. Ha valaki azt hirdeti, hogy mit kell tenned ahhoz, hogy üdvözülj. Mert kedves testvérek, az evangélium csak úgy, ahogy most a Galata levélben olvastuk, adta magát a mi bűneinkért. Ez az evangélium. Nem az, hogy mit kell tenni neked. Tehát ha valaki azt mondja, hogy ahhoz, hogy üdvözülj, mit tudom én, nyelveken kell szólnod, be kell merítkezned, vagy sorolhatnám tovább, el kell zarándokolnod, sokat kell imádkozni, onnan már forduljatok el, az már hamis vallás. Mert az igazi, a Biblia mindig erre akar mutatni rá, hogy mit tett érted Jézus. Mit tett érted Jézus. Na nézzük, testvérek, ma este azt, hogy Jézus Krisztus mit mond ennek az ifjúnak. Azt mondja, a parancsolatokat tudod, és felsorol Jézus 5 parancsolatot az 5-től a 9-ig. Figyeltétek, remélem, ugye? 5., 6., 7., 8., 9. parancsot sorolja. Tiszteld apádat, anyádat, ne ölj, ne paráználkodj, ne lopj, ne tégy hamis tanúbizonyságot. És mindegy összefoglalva azt mondja, hogy szeresd fele barátodat, mint magadat. Nagyon érdekes, egy szóra hadd emlékeztessem a testvéreket, mert tulajdonképpen Jézus itt arról beszél, hogy a parancsolatokat tudod. Tehát nem a teljesítésről beszél, hanem a parancsolatok tudásáról. Azt mondja, a parancsolatokat tudod. Vagyis azért kellett ezt Jézusnak elmondani, testvérek, mert a Biblia, az Isten igéje azt mondja nekünk, hogy Istennek van egy szempontrendszere. Ha lehet mondani, van egy követelményrendszere az emberrel szemben, amely előtte nem ismeretlen. Az Isten, bocsánat, jogszabályai, azok az ember előtt nem szabad, hogy ismeretlenek legyenek. De ha valaki előtt ismeretlen, lelke rajta. Hogy szoktuk mondani a világban? Hogy a törvény nem ismerete, nem tudása, nem ment a törvény hatája alól fel bennünket. Ha valaki nem tudja, hogy kell adózni, semmi baj, meg fogják büntetni. És nem mondhatja azt, hogy ja, én az eszély a törvény nem olvastam. Mert azt kiadták, megjelent a magyar közlönyben, ha valaki nem olvasta, ám legyen. Testvérek, az ember számára az Isten követelményrendszere az nem ismeretlen. Az Istennek az elvárása az nem ismeretlen. Mert amikor Isten megteremtette az embert, már úgy teremti meg, hogy neki vannak elvárásai. Mert ő van magasabban, ugye? Azért nem az ember van fölötte, Isten van az ember fölött. Neki vannak elvárásai. És éppen ezért az Isten kívánalmai nem ismeretlen előttünk. De Jézus nem azt mondja, hogy ezeket tedd, hanem ezeket tudod. Ezeket tudod. Ez egy zsidó ifjú lehetett. Sőt, egész biztos, mert azt mondja, hogy tudod. És hát tudja is, mert azt mondja, hogy mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva. Nagyon érdekes az, testvérek, hogy Jézus miért ezt a második kőtábla, ha lehet így mondanunk, hogy miért ezeket a parancsolatokat mondja. Nem tudom, gondolkoztatok már ezen valaha? Hogy miért nem azzal kezdi, hogy ne legyenek neked idegen isteneid én előttem. Én az Úr vagyok a te Istened. Ne csinálj magadnak faragott képet sem, semmi hasonlót ahhoz. Az Úr nevét hiába felneved, megemlékezzél a nyugodalomnapról, nem. Hanem Jézus a második kőtábla parancsolatait mondja. Nem azt, hogy szeresd az Urat, pedig amikor megkérdik, hogy melyik a nagy parancsolat, akkor mit mond Jézus? Az, hogy szeresd az Urat? A te Istenedet, a második hasonlatos ehhez, szeresd fele barátodat, mint magadat. Nagyon érdekes az egyik fordítás, egyébként az eredeti szövegben is így van, hogy szeresd fele barátodat, mint te. Tehát ott úgy van, hogy mint te. Nem tudom, ezt ismeritek, ezt a kifejezést, hogy mint te. Na most ezt sokan úgy fordítják, hogy mint te magadat. Én máshogy fordítom, én úgy szoktam fordítani, hogy szeresd fele barátodat, mert olyan, mint te. Mint te. Mert olyan, mint te. Tulajdonképpen te se vagy különb egy centivel se, ő se alávaló nálad egy dekával se, éppen olyan, mint te. Éppen olyan, mint te. Egyformák vagytok, majd erről holnap, ha Isten éltet, fogok szólni. Na, nagyon érdekes, testvérek, hogy miért mondja Jézus ezeket a parancsokat, hogy ezeket tudod, a második kőtábla parancsolatait. Azért, testvéreim, mert az emberekkel való viszonyunkban, bűn tekintetében jobban megfoghatók vagyunk. Jobban megfoghatók vagyunk. Jobban tetten lehet bennünket érni. Isten szeretete tekintetében bármit lehet mondani. Ugye? Az ember hőböröghet, ismeritek ezt a szót, hogy hőzönghet, nagyzolhat, hogy én az Urat szeretem. Hogy én persze én szeretem az Istent. Megmondom, hogy ezzel hogy találkoztam, már 36. évem, szolgálati évemet taposom, és nagyon sok olyan emberrel találkoztam, akik azt mondták, hogy nem tetszik tudni, mekkora hitem van nekem. Hát, ezek templomba nem jártak, Bibliát nem olvastak, az egyházzal vajmi kevés kapcsolatot tartottak, de mit mondtak? Nem tetszik tudni? Vagy férj mondta a hívő feleségnek. Nem tudott-e, mekkora az én hitem? Nem tudom, itt ez ismerős. Lehet nagyobb, mint annak, aki mindig ott ül a templomban. Ugye? Lehet nagyobb. Igen, lehet, hogy nagyobb, ezt nem tudjuk, mert a Biblia azt mondja, hogy az Úr ismeri az övéit. De testvéreim, a második parancs, második kőtábla parancsaiban ott az ember mindig jobban tetten érhető és megfogható. Nem? Mert az, hogy a szüleit tisztelie, meg az, hogy hogy beszél ezzel, meg azzal, meg az, hogy lopott-e, csalt-e, meg az, hogy paráználkodott-e, házasságtörő volt, hát ezzel jobban meg vagyunk fogva, nem? Ezt nem lehet letagadni. Ezért Jézus a második táblának a parancsolatait mondja neki. Itt jobban tetten érhetőek vagyunk. Éppen ezért, testvérek, Jakab is azt mondja, ugye, hogy a hitnek a gyümölcseiről. Jézus is azt mondja, gyümölcseikről ismeritek meg őket. Tehát nem azt mondja, hogy a hitet vizsgáljátok, nem, hanem a gyümölcsöket vizsgáljátok. Hogy mi fakad a hitéből. Ugye, ha szereti az Urat, János apostol hogy mondja? Jaj, de hát ha nem szereti az embertársát, akit lát, hát hogy szeretheti Istent, akit nem lát? Ugye? Mert lehet, hogy ezt már János korában is elsütötték, ezt a kis poént. Hogy nem tudod te, mekkora hitem van, de azt mondja, János, azt látom, hogy szereted a másikat. Vagy elfordulsz tőle, nem köszönsz neki, azt látom. Majd vasárnapi ígére készülök már, és ugye ott a Máté 25-ben Jézus azt mondja, hogy éheztem és ennem adtatok, jövevény voltam és befogadtatok, mezítelen voltam és felruháztatok, ugye? Vagy pedig fordítva, és nem ruháztatok fel, és nem adtatok ennem, és nem adtatok innom. Miért mondja ott Jézus, hogy a római katolikusok erre azt mondják, hogy na tetszik látni, ott a cselekedet. Mégiscsak a cselekedet fontos, mert nem adott tenni. Hoppá, de nem olvassák tovább az igét. Mert mivel fejeződik be az ige? Az igazak pedig elmennek az örök életre. De tulajdonképpen nem azért mennek el, mert enni adtak, hanem azért, mert igazak. Azért, mert megigazítattak, vagyis az Isten, tudjátok mi az igaz a Bibliában? Isten jogrendjének megfelelni. Isten elvárásainak megfelelni. És igaz az, aki Jézus Krisztusba burkolózik. Akinek Jézus az Ura, a megváltója, a szabadítója, és Isten igazzá nyilvánítja Krisztusért. És nem azért mennek el, mert enni adtak. Az csak az igaz voltuknak az ismérve lett, hogy enni adtak. Értitek? Nem azért mennek el, azért, mert igazak. Az igazak pedig elmennek az örök életre. Keresétek ki, a Máté 25-ben így van leírva. De az ember így megfogható. Ugye így megfogható. Nem adtál inni, nem adtál enni. Jövevény voltam, és nem fogadtatok be. Mezítelen voltam, és nem ruháztatok fel. Mert nem Jézusra nézve cselekedtél. Az igazak pedig Jézusra nézve cselekednek. Úgy, hogy nem is tudják. Mester, mikor láttuk, hogy éheztél volna? Ha megcselekedtétek egyel is, velem cselekedtétek meg. Mert ők mindent Jézusra nézve, a Jézus dicsőségére tettek és cselekedtek. Igen, testvérek, nem azért, mert olyan vagyok, hanem azért, mert ilyenné tett Jézus. Luther olyan szépen mondta, hogy mi az igaz ember ismérve. Azt mondja Luther, olyanná tettél, amilyen nem voltam, és olyanná lettél, Úr Jézus, amilyen nem voltál. Tehát még egyszer mondom, Luther azt mondta, Úr Jézus, olyanná lettél, amilyen nem voltál, tudnilik bűnné lettél, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. És olyanná tettél, amilyen nem voltam. Az igazak pedig elmennek az örök életre. Igen, testvérek, ha valaki megérti az Isten igéjét, elkezdi rendezni a dolgait, ami valamiben meglátszik. 30 évvel ezelőtt, nagyon emlékszem, hogy pont 30 éve történt, szolgáltam egy szabolcsi faluban, evangelizáción, és az egyik este odajön hozzám egy fiatal asszony, azt mondja nekem, tiszteletes úr, megértettem az igét. Lesüti a szemét, folytatja, úgy látszik, ma este nekem kell vinnem az anyósomnak egy tányér süteményt. Hát, mert valamiben azt mondja, ez meg kell, hogy látszódjon. Hát akkor ma az anyósomnak, hát nem kérdeztem rá, de biztos, hogy haragba voltak az anyósával. Azt mondja, akkor nekem ma az anyósomnak kell vinni egy tányér süteményt. Értitek? Nem azt mondja, hogy jó, én hitre jutottam. Nem, én akarok vinni egy tányér süteményt. Hát ezt valamiben meg kell mutatni. És ez az asszony elkezdett gyümölcstermő életet élni. Már jöttek az első gyümölcsök a hit életének a fáján. Na ezért beszél Jézus erről, testvérek, amikor cselekedetekről van szó. Hogy azok az életből fakadnak. Az élő fának van gyümölcse. Ha van gyümölcs, fordítva, akkor van élő fa. Akkor van élő hit. Második, miért mondja Jézus a törvényt, hogy a parancsolatokat tudod? Most itt röviden próbálom mondani a testvéreknek, azért, mert a teremtés rendjében a bűneset előtt úgy szoktuk ezt mi teológusok hívni, hogy az Istennek volt egy cselekedeti szövetsége az emberrel. Tudnék, amit az Ószövetségben is mond, hogy ez cselekedés élsz. Miért? Ott azért volt a cselekedeteken a hangsúly, mert Isten az embert, Heidelbergi Káténk úgy mondja, olyanná teremtette, hogy az cselekedhette volna, hogy azt meg tudta volna tenni. Csak a bűneset után az ember ezt a készségét és képességét is teljesen elvesztette, hogy ő az Isten parancsát tudja cselekedni. Ezt eddig értjük, ezt most nagyon egyszerűen próbáltam elmondani. Hogy Isten azt mondta, cselekedd és élsz, mert olyanná teremtette az embert, hogy azt meg tudta volna cselekedni. De a bűneset után már nem tudja, mert a jóra lelke képtelen. Ugye, a bűn sarában élve lenn, a jóra lelkem képtelen. De az Isten ugyanakkor az ő igényét, jogrendjét, én úgy szoktam mondani, hogy azt a mércét, amire azt mondta, hogy na, az, ha ezt át tudod ugorni, akkor örök életed van. De az Isten ezt nem tette lejjebb. Azért, mert az ember nem tudja már átugrani, mert az ember már nem tudja cselekedni, Isten nem teheti lejjebb a mércét. Miért? Mert akkor az azt jelentette volna, hogy túl magasra tette eredetileg. Másodszor azért se teheti lejjebb Isten a mércét, mert nem ő fog hozzánk igazodni, ugye, a mi képességeinkhez. Ja, ha már nem tudod átugrani, majd akkor lejjebb tesszük, ugye? Hát azt a 2 centit majd csak át fogod tudni, nem, a mércét hagyta ott. És az embernek továbbra is azt mondja, mert Isten úgy szól ma is, ahogy régen te szólt. Nem változik ez ő, nála nincs változás. Ő amit megmondott, az megáll. Hát akkor nem énekelhetnénk, hogy megáll az Istennek igéje, ugye? Hogyha azt mondanánk, hogy nem, hát Isten változtat rajta. Majd hozzánk szabja. Nem szabja hozzánk. Maradt ott a léc. Csak mit csinált az Isten testvérek az bűnös emberrel, aki már nemhogy ezt nem tudja átugrani, még ennél kisebbet se tudna átugrani. A bűnös emberrel egy kegyelmi szövetséget kötött. Értitek? A cselekedeti szövetségből lett egy kegyelmi szövetség, amely azt jelentette, hogy Isten bár a mércét nem tette lejjebb, de azt mondta, hogy te ezt nem tudod átugrani, de én könyörülök rajtad, én ölembe veszlek, és ezen átsegítlek. És ezért küldte Jézus Krisztust. Azt mondja az ige, valaki így mondja a Bibliában, lenyúlt a magasból, és felvett engem. Miért? Azért, mert én nem tudom, nem tudok oda jutni. Te hozzád bűnömért, lásd, el nem juthatok. Köts, lehúz még régi csüggedésem. Olyan, mint a békjó, mint amikor a, nem tudom, súlyfürdőben voltatok-e valamikor, amikor az emberre ráakasztanak még 5 kiló súlyt. Ugye, csak húzza lefelé. Hát nem tudom átugrani. De Isten lenyúl a magasból. És nekünk reformátusoknak, higgyétek el, a tanítása jelen. Én nem tudok oda eljutni. Én nem tudok oda eljutni. Még a gazdag ifjú se tudott. Miért? Mert azt mondja, hogy mester mindezeket megtartotta ifjúságomtól fogva. Jó, nagyon jó. Akkor jöjjön a 10. parancs. Eredj, add el mindenedet, és kincsed lesz a mennyben, és gyere és kövess engem. Na, ezen elbukik. Vagyis azt lehet mondani, hogy a legjobb ember is ezen a földön, testvérek, ha ezt a lécet át akarja ugorni, a sarkával úgy is leveri. És most mondjátok meg, hogy a sarkával, ha leveri, az érvényes? Hát az nem érvényes. Csak a sarkával verte le. Mert azt mondja Isten, ha egyet nem tudsz megtartani, az összes semmis. Itt 100% kell. És te ezt nem tudod. Még a gazdag ifjú se, aki azt mondja, ezeket megtartottam. Persze az ő értékítélete szerint. Na de egészen máshogy látjuk mi a mi életünket, testvérek, nem? Mi sokkal jobbnak tartjuk magunkat, de hát az a baj, hogy itt Isten az orvos, itt ő vizsgál, itt nem magamat vizsgálom. Ugye? Vagy a gyerekeknek úgy szoktam mondani, hogy hát csak az a baj, gyerekek, hogy nem ti javítjátok a dolgozatot, hanem a tanár. Ugye? Ha mi javítanánk, mindenkinek 5-ös lenne. Ugye? Ha a gyerek, a tanár oda bízná, hogy na gyerekek, javítsátok ti a saját dolgozatotokat, ugye? Hát mindenki írná be a jó válaszokat, stb. Hát mindenkinek. Hát aki nagyon szégyelné, annak 4-es legfeljebb. Ugye? Hát mi magunkat kell, hogy megmérjük. Nem, hát az Isten ítél meg engem. Ő mér meg engem. Na, ezért, testvérek, mégis jó a törvény, pont most olvassuk a Galata levélben, hogy a törvény Krisztusra vezet bennünket. Krisztushoz vezérlő mesterünk a törvény. Miért? És ez a harmadik, amit ma este elmondok a parancsolatokról, mert ugye itt a harmadik, amit el kell mondjak, amit nem szoktak sokan figyelembe venni, az pontosan az, hogy amikor Jézus elmondja ezeket a csodálatos parancsolatokat, akkor nem azért mondja, mert ezt te meg tudod tenni. Amikor a Biblia mond valamit, mondok egy másik igét, térjetek meg, ugye többször olvassuk, Keresztelő János ír, térjetek meg, mert közel van a mennyek ország. Amikor testvérek, a Biblia valami olyat kér, amit az ember nem tud megtenni. Isten egyrészt ezért hirdeti, mert ő olyanná teremtette az embert, hogy megtehette volna, másrészt pedig tudjátok, miért hirdeti Isten? Pontosan azért, hogy jöjj rá, hogy nem tudod megtenni. Pontosan azért, hogy jöjj rá, hogy nem tudod megtenni. Ez cselekedés élsz. Jöjj rá, hogy nem tudod. Miért? Mert ha rájössz, hogy nem tudod, akkor mit fogsz csinálni? Segítségért kiáltasz. Ugye? Mit fogsz mondani? Könyörülj rajtam, én Istenem, a te irgalmasságod szerint. Ha én valamire rájövök, hogy nem tudom, mondjuk azt mondanátok, hogy emeljem meg ezt az asztalt, és én azt mondom, hogy nem bírom megemelni, akkor mit csinálnék? Hát itt szólnék egy férfi testvérnek, hogy na akkor, mit tudom, nekem akarjátok adni, és na, vigyük ki innen. Akkor szólok egy férfi testvérnek, hogy segíts már, vagy segítsen már nekem. Na ezért hirdeti Isten, hogy amit nem tudsz megtenni, azt vedd észre, hogy erőd magában mit sem ér. Akkor hív segítségül engem. Én megszabadítlak téged, és te dicsőítesz engem. Mert ő készen áll erre, hogy segítsen. Honnan jön az én segítségem? Kérdi a 121. Zsoltár csodálatos zarándok énekének írója. Honnan jön az én segítségem? Az Úrtól jön. Hogy énekeljük az énekben, te tudsz, s akarsz segíteni, hát segíts bajomon. Mert akkor fogsz segítséget kérni. Akkor kezdesz el imádkozni. Úr Jézus, lásd, te hozzád bűnömért, lásd, el nem juthatok. De te eljutottál hozzám, lejöttél a magasból, lehoztad az életet, te értem jöttél, te értem jöttél, hogy könyörülj rajtam, és segíts nekem. Igen, testvérek, a 10. parancsolaton bukik el a fiú, az ifjú, és végül még erről egy mondatot. Ravasz László mondta ezt annak idején az egykori püspök, a neve még biztos ismerős. Ő mondta, hogy ha 9 parancsolaton valaki átevickél nagy nehezen, a 10. elhasal. A 10. biztos elbukik. Mert 9 parancsolat a cselekedetekről szól. A 10. a motivációról. Ugye, a 10. az, ami a cselekedeteket mozgatja, motiválja, indítja, az indulat, a kívánság, ugye ne kívánt, az indulat, a kívánság, a szívnek gondolatai, és ezt tudjuk, hogy ez gonosz. Márpedig, ha a forrás gonosz, ami onnan felbuzog, hogy lehetne tiszta? Ugye? És ezen elbukik ő is, mert azt mondja Jézus neki, hogy eredj, add el minden vagyonodat, kincsed lesz a mennyben. Hadd fejezzem be azzal, testvérek, hogy mit jelent ez, nehogy valaki azt higgye, hogy most itt akkor a lakótelepen el kell adni a 7. emeleti lakását, ki kell költözni valahova a híd alá, szétosztani a szegényeknek. Testvéreim, tudjátok, mit jelent ez? Az, hogy amit Jézus Krisztus kér a Bibliában, az az engedelmesség. És ő nem mindenkitől kérte ezt, hogy add el mindenedet. Emlékeztek másoknak, mit mondott? Van, akinek azt mondta, hogy vedd fel nyoszajádat és járj. Valakinek azt mondta, hogy nyújtsd ki a te kezedet, a száradt kezűnek. Valakinek azt mondta, hogy töltsétek meg a vedreket vízzel, a kánai mennyegzőben. Péternek azt mondja, vessétek ki a hálóitokat fogásra. Itt nem arra kell gondolni, hogy mindenkinek akkor el kell adni a vagyonát, bár volt olyan előreformátor, ugye, aki ezt értette meg. Vald és Wycliff ezt értették meg valamikor. Ő hozzájuk ezt szólt. Eladták, szétosztották. Mert azt akarták, hogy kincsük legyen a mennyben. De itt az engedelmességről van szó, testvérek, arról, hogy valamit mondnéktek, megtegyétek. Az, amit mindannyiótoknak mond, az micsoda? Az, hogy kövess engem. Az, hogy gyere utánam. És te mondasz neki, hogy az engedelmességem Jézus az, ahová te még oda megyek. Megyek utánad. Követlek, hatalmas Uram, és a tied vagyok, és neked élek, és neked szolgálok. Isten engedelmességet kíván. Ez még a véres áldozatnál is nagyobb, mondja Isten maga. Engedelmességet kívánok, hogy amit mond, te aszerint cselekedj. Akkor is, ha nem érted, akkor is, ha fájó neked, de mert ő mondja, de a te parancsodra. Mi az élő hit? Az, amit Péter mond, hogy Uram, de a te parancsodra. Egész éjszaka nem fogtunk semmit. Ja, de ha te kéred. Hát te vagy az életem ura. A te parancsodra kivetem a hálót. És kedves testvérek, ezért adja nekünk Isten a parancsokat, mert azt akarja, hogy leszűrje a mi engedelmességünket. Ma este kérjük azt, amit az ének író így mondott, hadd lehessek engedelmes, néked élő gyermeked. Amen. Imádkozzunk. Igen, Urunk, szeretnénk tőled engedelmes szívet kérni, nyájas, vidám, szelíd jó szívet, mely egyedül csak te érted ég, s véled jár szüntelen. Csak veled szüntelen. Te könyörülhetsz rajtunk, mert te veszed el a kőszívet, és te adsz hús szívet nekünk. Te cserélheted ki, Urunk, a szívünket, te állíthatsz új pályára bennünket, amelyik az életre visz, arra a keskeny útra te teheted rá a mi lábainkat. Kérünk, hogy végtelen kegyelmeddel könyörülj rajtunk, mert mi magunktól nem jutunk el az örök életre. Engedd, hogy feladjuk, hogy valamit tehetünk érte, vagy nekünk is kell azért valamit tenni, hanem fogadjuk el, és hadd mondja szívünk az ének szavával együtt, bárány, légy áldva, ki elvérezél, s értem, mindent elvégezél. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, a Jézust. Amen. Záró énekül énekeljük a 759. dicséretet. A 759. dicséret így kezdődik, új szövetséged elfogadom. Magam egészen odaadom. Nem tartok semmit, legyen tiéd, félelmeimtől irgalmad véd. az Isten kegyelmi ajándéka, örök élet Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Amen.